Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
De benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes hallják. A legtöbb keresztény hitű ember manapság olyan környezetben él, ahol az emberek többsége számára nem fontos a hit. Vajon hogyan lehet képviselni a keresztény hitet? Hogyan érdemes és hogyan nem? Egy jó példát szeretnénk erre mutatni. Herceg Lajos, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány munkatársa, tanára. Mivel most nemrég honosítottak egy nem látók számára kiadott új képernyőolvasó programot, és ő, mint református keresztény ember dolgozik az alapítványnál, hatására és közreműködésével betették a bibliaolvasás egy lehetőségét azok közé a választható modulok közé, amit a látássérültek a felhasználók elérhetnek. A riport elkészültekor még vártak ennek a programnak a kiadására, azóta már teljes egészében elkészült. Varga Kata beszélgetett Herceg Lajossal.
Én is látássérült vagyok, már nem látok, én valamikor láttam, soha nem volt tökéletes a látásom.
Ez gyermekkorodban volt?
Gyermekkoromban igen, és körülbelül 18 éves koromra volt az, hogy már nem tudtam nagyítóval és szemüveggel olvasni. Ez egy ilyen tipikus kérdés szokott lenni az embereknél, hogy mikor veszettem el a látásomat. Én nem tudom megmondani, mert évről évre csökkent ez a látás teljesítmény. Megállapítottam magamban, hogy azt még tavaly még jobban láttam, vagy tisztábban, vagy egyebek. Mindig kidolgoztam magamnak azokat a technikákat, trükköket, megoldásokat, amelyeket tudtam hasznosítani, és amikor már átkerültem úgymond a másik oldalra, akkor már ezek a technikák kidolgozva voltak, és használhatóak voltak.
És most, hogyha megkérdezem, most akkor fényt sem látsz?
Már nem. Emlékeim megvannak, sőt, vannak bizonyos dolgok, amelyeket nehezebb felidézni, de arcok. Nem csak én vagyok egyébként így vele, hanem nagyon sok nem látó, aki később veszett el így a látását, hogy régi emlékekből él. Hogyha vizuálisan el tudom képzelni magam előtt a tárgyakat, sokkal könnyebben tudok dolgozni. Közlekedés szempontjából is előjön előttem a virtuális tér, tehát egyszerűen látom a falakat, látom az ajtót és egyebet, és ebben a elképzelt térben mozgok. Jelen pillanatban az informatika az egy látássérültnek majdhogy nem a legfontosabb segéd eszközé vált. Az informatika lehetőségeivel egy látássérült tud tanulni, tud dolgozni, szórakozni, megkönnyíti az életét.
Elég egy szervezetbe két keresztény érzelmű ember ahhoz, hogy egy ilyen tartalom megjelenhessen. Vajon miért fontos neked az, hogy a látássérültek számára megosztható legyen egy keresztény tartalom? Mi a te életedben ennek az előzménye?
Régen, kezdettől fogva közel éreztem magam Istenhez, őt elfogadtam, úgy éltem az életem, hogy a lelkemben, szívemben éreztem Istent. Az életemben megjelent a feleségem, ketten indultunk el egy olyan úton, ami egy aktívabb, mélyebb hitet hozott elő, azóta még fontosabb lett számomra az Isten, és akinek csak tudom, továbbadom a isteni szeretetet. Nagyon sok ellenállásba ütközünk. Most már nem zavar. Büszkén vállalom, hogy én keresztény ember vagyok. Nem szégyellem, bevallom, még hogyha nem is tetszik sok embernek. Soha nem éreztem azt, hogy megrendült volna hitem, sőt, erősödött. Voltak lázadásaim. Volt olyan, hogy azt mondtam, hogy igenis nem hagyom magam, akkor is kitartok Isten mellett, hogy bármit csinálsz velem, és lázadtam, de nem Isten ellen. Hát szerettem volna megérteni, hogy miért. Megbékélt ember vagyok igazából. Ami az egyik ilyen fájdalmam, hogy saját gyerekeimnek, feleségemnek nem látom az arcát. Amikor a gyerekeim ott vannak velem, nehéz elképzelni az arcukat, főleg úgy, ahogy kezdenek így az arcok elhomályosulni. Úgyhogy ez például egy ilyen, hát azt mondom, fájdalom. Ettől függetlenül azt szoktam mondani, hogy ez van, ezt kell szeretni, ezt kell csinálni. A lényeg az, hogy a rossz dolgokból mindig a legjobbat hozzuk ki. Valamikor jobban érezzük magunkat, valamikor rosszabbul, valamit persze szeretünk, valamit nem annyira szeretünk, akkor nem lenne normális, hogyha teljesen magam alá esnék, folyamatosan csak keseregnék. Ha azt érezzük, hogy folyamatosan ott van velünk valaki, aki figyel ránk, támogat, szeret, még akkor is, hogyha rosszak vagyunk, ez egy olyan érzés, ami rengeteg erőt ad.
Éppen bekapcsoltad a számítógépet, és most mire várunk?
Most arra várunk, hogy a rendszer betöltődjön. Ami a számítógépen fenn van, ez egy olyan képernyőolvasó szoftver, hát a nevében is benne van, a képernyőn lévő információkat felolvassa, a billentyű leütéseket elmondja. Ezeket a műveleteket billentyűzetről tesszük meg, tehát mi nem használjuk az egerezést, billentyűzetet használjuk, még egerezésre is.
Lépjünk akkor be, úgy látom, hogy készen áll a számítógép.
Bejelentkezés a Windowsba párbeszéd panel.
Lord Manhuage van Windows.
Na, meg is szólalt egy női, meg egy férfi.
Lord van rendszergazda speciális.
Tehát ezek a felhasználók, kiválasztjuk a speciálist.
Lista mező speciális.
És akkor erre Enter-t nyomok.
Enter.
Mitől függ, hogy női vagy férfi hangon szól?
Úgy van beállítva, hogy az alaphang az egy férfi hang, a segítő szövegek, mert azokat is ad hozzá. Ezeket női hang olvassa fel. Összesen magyar hangból alaphelyzetben 4 hang karakter van. Most tettük magyar felhasználóknak elérhetővé, a felolvasási hang magyar, hogy eredetileg ez angolul van.
És ez már elérhető minden vak felhasználó számára?
Mi készen vagyunk a honosítással, jelen pillanatban az amerikaiakra várunk, hogy rábólintsanak, hogy mehet a dolog. Hát ez egy hosszú folyamat volt, legalább 5 hónapot vett igénybe egy ilyen programok a honosítása.
Haladjunk is tovább ebben a programban, mert ugye azért beszélgettünk annak apropóján, hogy ebben a legújabb Jaws-ban van egy új tartalom, ami általad került bele.
A képernyőolvasó nem csak arra alkalmas, hogy az információkat elolvassa, hanem bizonyos kényelmi funkciókat, kényelmi szolgáltatásokat nyújt a látássérült felhasználónak. Többek között egy úgynevezett kutatási modult tartalmaz, ami azt jelenti, hogy bizonyos információkat le tudok kérni az internetről. Tehát nekem nem kell felmenni a weboldalra, keresgetni az információt, hanem néhány billentyű lenyomásra maga a program ezeket az információkat lekérdezi az internetről, és kiadja elém. Van tévéműsor, van mindenféle hírportálnak a hírei, szótárak vannak benne, és ezek között jelent meg a mai igének a lekérdezése. Nagyon szerettem volna egy ilyen tartalmat is betenni programban. Nagyon sokáig kerestem egy olyat, ami egyrészt alkalmas technikailag, illetve alkalmas arra, hogy több felhasználó, több igényt kiszolgáljon. Ezzel a lehetőséggel naponta le tudják kérdezni az aznapra szánt igényt, igazából gondolatot, néhány billentyű lenyomásra. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos, főleg a látássérültek szempontjából, hogy információhoz jussanak. Mindig insert
szóköz
és R betű.
Kutatás párbeszéd panel szó vagy kifejezés kombinál szerkesztőmező.
Jó, és akkor itt abban átlépek a listába.
Tab lista nézet.
Tehát kikeresem a mai igét, egy M betűvel.
Nem, mai igen.
Egyből oda tudtam ugrani, és Enter-t nyomok rá.
Enter, bal zárójel, egy jobb zárójel, macska köröm, hogy vagy, testvérem. Macska köröm, bal zárójel, 2 Sámuel 29, jobb zárójel, Isten igényének alapelvei úgy működnek, mint lelki vitaminok.
Nagyon kevés az a forrás, amihez hozzá tudunk jutni látássérültként, amit el tudunk olvasni és használni tudunk. Nagyon sokan látássérült körben tudom, hogy keresik Isten, viszont nagyon kevés a lehetőség. És mivel nagyon sokan használnak Jaws képernyőolvasót, tehát jött az ötlet, hogy ha már ott van kéznél a felolvasó, akkor nem tart semmiből az, hogy néhány billentyű parancsra lekérdezzék ezt a napi igét, és meghallgassák. Rengeteg munka van, a család, az embernek kevés ideje van, viszont vágyik az igére, ezért ezzel a módszerrel hozzájutok a napi feltöltődéshez, napi igényhez, és ez egy segítség számomra.
Mit jelent vakemberként reformátusnak lenni?
Tehát természetesen nem látóként is eljárunk templomba, eljárunk közösségbe. Nagyon jó az, hogy olyan emberek vesznek körül, akik tényleg tehát szívből szeretnek és szívből elismernek. Egészen más egy olyan környezetben létezni, élni, akik Isten hívők, mint annélkül. Maga az életnek, úgy is fogalmazhatnám, az elviselése egészen más minőség. Az Istennel való együttélés egy olyan erőt ad és olyan segítséget ad a nemlátásnak, hát azt mondom az elviselésében, feldolgozásában, hogy tudom, hogy nem vagyok magamra hagyva. Én is megkeseredhetnék, és azt mondanám, hogy ez a nemlátást, ezt megkaptam az Istentől, és ezért mérges vagyok. Viszont én a kis dolgokat látom, tehát azt látom, hogy van nekem ez az állapotom, hogy nem látok, azonban ezt a körülményt az Isten mindenféle oldalról megtámogatja, hogy könnyebben tudjam hát elviselni, vagy átvészelni. Ő ad egy olyan segítséget, hogy az élet könnyebb legyen ilyen állapotban. Közlekedésem során nem ér baleset, időben odaérek, ahova akartam menni. Tehát a legkisebb dolgokat értékelni kell. Ugyanis, hogyha ezeket a kis dolgokat összetesszük egy csomóvá, akkor az már egy jó nagy adag szerencse lesz.
Te egy derűs, elégedett ember vagy. Itt mosolyogva jársz, kelsz az alapítványnak a termei között is.
A nemlátás a számomra fokozatosan alakult ki. Ebből adódóan volt időm, hát nem azt mondom, hogy megszokni, hanem egyik állapotból a másikba átlépni. Volt idő, hogy átálljak, hogy szokjam a helyzetet. Alapvetően szeretem az életet, szeretem az Istent, szeretem az embereket, szeretem a családomat. Isten nagyon sok mindent adott nekem. Adta a munkát, amit nem csak munkaként tekintek, hanem hivatásként egy ilyen életstílust. Ezt is adta nekem az Isten, hogy olyan munkát végezhetek, amit szeretek. Aztán hát a család. Két fiam van, egy egyéves és egy 4 éves. Hát őket is úgy neveljük, hogy az Isten szeressék.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház félóráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok, a mai adás szerkesztője. Az éneklés egy különleges emberi képesség. Azok az emberek, akik például agysérülést szenvednek, gyakran először énekelni tudnak, és sokkal lassabban jön vissza a beszéd képességük. Valami különleges érzelemmel és értelemmel, kötöttséggel és kötetlenséggel vegyes kifejező eszköz az éneklés. Az egyházban is nagyon fontos, az Isten tiszteletek egyik fő része, hogy együtt éneklünk Istennek. Nemrég egy nemzetközi konferenciát tartottak Budapesten a református énekeskönyv ügyében. 2 előadót hallhatnak, az első Hans-Jürg Stefan Svájcból, a második Ladislav Muravec a cseh morva testvérek közül.
Ich bin Hans-Jürg Stefan, schon seit 13 Jahren pensionierter Pfarrer.
Hans-Jürg Stefan vagyok, már 13 éve nyugdíjas lelkész, zenész. A Zürichi Egyházzenei Intézetben annak idején az új svájci énekeskönyv szerkesztését vezettem. Az volt a legszebb, hogy a katolikusokkal együtt ugyanabban az időben hoztunk ki egy-egy új énekeskönyvet 1998-ban. 138 közös éneket dolgoztunk ki kommentárokkal együtt. 18 egyház dolgozott ezen a könyvön, 18 különféle elképzelést kellett egyeztetni, 18 zsinat fogadta el. Úgy próbáltuk ezt megoldani, hogy párhuzamosan egy folyóiratot is szerkesztettem, Új éneklés az egyházban címmel. 4-szer egy évben jelent meg, és ebben kritikáknak, visszajelzéseknek adtunk teret. Azt hiszem, nem mertünk volna ilyen messzire elmenni az énekeskönyv szerkesztésében enélkül a folyóirat nélkül. Új szövegeket, új dallamokat kerestünk, nagyon sok új éneket vettünk fel. Mi a holland énekeskönyv előtt 15 évvel készítettük a magunkét. A populári zene akkor kezdett teret nyerni az egyházban. rengeteg vágyat fogalmaztak meg az emberek. Például bevettük számos egyház kérésére azt a régi slágert, hogy hála, hogy itt a csendes reggel. Mi ezt nem akartuk. Nem akartunk azon az úton járni, hogy minden kívánságnak megfeleljünk. Sokféle éneket, sokféle stílust, formát és használati lehetőséget szerettünk volna megjeleníteni. 800 ének került bele a könyvbe. Nem vettük be azonban mind a 150 zsoltárt, ugyanakkor sokféle zsoltár éneklési lehetőséget megjelenítettünk. Például azt a populáris zsoltárt,
Ich lobe meinen Gott ist auch drin. Also so ein bisschen sehr eingängige Musik, auch Thesegesänge.
Tezei énekeket is bevettünk. Svájcban a genfi zsoltárok teljes megjelenése nem hagyomány már a 19. század óta. Sokat vitatkoztunk erről, de úgy láttuk, mind a 150 zsoltárt már nem lehet visszahozni. Bizonyos zsoltárokat azonban sikerült újra a gyakorlatba visszaállítani. Az éneklés kérdése egyébként a lelkészeken múlik. A mi lelkészeink néha olyanok, mint a királyok vagy a pápák. Kiválasztanak egy bibliai igét, aztán azt mondják, igen, ez passzol, és más nem érdekli őket. Egy énekeskönyv bevezetésével nagyon sok probléma összefügg. Nem könnyű egy ilyen váltás. Mi a bevezetés óta eltelt 15 évet arra használtuk, hogy kottát adjunk például évente a kórusok kezébe. Sok-sok hangverseny volt.
Mi az a minimum, ami alapján egy ének bekerülhet egy énekeskönyvbe?
10 feltétele volt ennek. A szöveg, a dallam, a funkció, a Bibliához való hűség, a költőiség, és minden éneket elénekeltünk a megbeszélés előtt. Sok esetben maga az eléneklés világossá tette, hogy ezt be kell venni, vagy éppen ezt semmiképpen nem lehet bevenni. Van olyan ének például, amelyiket egy szólista jól át tud adni, de nem lehet közösségben énekelni.
Ez mindig egy probléma a kirchen.
Mindig probléma az egyházban az, hogy a régi énekeket visszük tovább, mégis a jelenben kell élnünk és énekelnünk. Mit tudunk ezzel az idői eltolódással kezdeni?
Természetesen ez egy alapprobléma volt. Például Paul Gerhard énekei olyanok, mintha idegen nyelven íródtak volna azok számára, akik nincsenek kapcsolatban az egyházzal. Mi mindig az eredeti dallamhoz mentünk vissza. Például...
Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Ist ein altes, schönes Dank- und Loblied. Das war früher im Gesang.
Korábban az énekeskönyvbe így volt beírva.
Nun danket alle Gott.
Sokszor nagyon lassan énekelték.
Nun danket alle Gott.
Ez rengeteg levegőt igényelt. Most ebben a régi formában úgy lehet énekelni, mint egy gyermek, aki nem gondolkodik, csak énekel, és öröme van benne. Minden korszakból vettünk műveket. Kurt Marti mai költő. Nagyon szép verseket kaptunk tőle. Például, az ég, amelyik fölöttünk van, nem az az ég, amely eljön majd. Az ég és a föld elmúlnak. Az az ég, amelyet várunk, az eljövendő úr. A föld, amely ma uralkodik, elmúlt. Mindig összehasonlítom ezt a folyamatot a szép bútorokkal. A posztmodern korban lehetséges egy nagyon szép régi bútort a falhoz állítani és mellé tenni egy újat. Nem kell szétrombolni a régit. A régi költészet sokszor sokkal közelebb áll a bibliai nyelvhez. A nyelv pedig változik. Ez mindig egy eldöntendő kérdés. Értjük ezt még? Beilleszthető ez még a mai világ gondolkodásába, vagy egy kicsit fel kell újítani? A régi szövegeket soha nem barkácsoltuk maivá, de a modern szövegeknél figyeltünk arra, hogy igazodjanak a mai általános szóhasználathoz.
Prágában tanult magyarul?
Nem, én Romániában felnőttem, Aradon születtem, és Nagyperegen magyarul egy kicsit megkaptam. Most élek Csehországban, én se vagyok, de Romániában születtem.
Akkor ez aztán egy igazi kelet-európai élet.
Igen.
A nevét megkérdezhetem?
Ladislav Moravec, magyarul László Moravec. Egyházi zenész vagyok, dolgozok cseh testvéri evangélikus egyházban, ott vagyok a főkántor az egész egyházi területen, és dolgozok új énekes könyvben, egyházi zenei szeminária a vezetője vagyok.
Van egyházi zenei szeminárium?
Igen, Csehországban.
Kántoroknak?
Igen. Ez a egyházi szeminárium új nálunk. Amatőr muzikusnak való. 3 évvel lehet ott tanulni.
A kelet-európai helyzet más, mint Svájc, Hollandia.
Hát igen, de a svájci énekes könyv nagyon wichtig, nagyon fontos nálunk. A svájci énekeskönyv jó példa, azután nálunk csináljunk a mi énekeskönyvet.
Miért jó példa?
A gondolata és a struktúra nagyon jó.
Az, ahogyan összeszerkezte vannak imádságok, liturgikus énekek és közösségi énekek.
Ez ezek szerint egy liturgiás könyv.
Énekeskönyv, liturgiás könyv és imakönyv.
Az éneklés nagyon jellemző az emberre, de jellemző egy istentiszteletre is. A reformáció idején nagy erőt jelentettek a versbeszedett zsoltárok. Vissza a forráshoz hirdették a reformátorok, és ennek megfelelt az az elv, hogy minél inkább a bibliai szövegeket és a nép nyelvén énekeljék. A reformáció régen volt. Vajon mit jelent ma a megújulás? Erről a kérdésről beszélgetett Zsoldos Barnabás Fekete Károllyal, a Debreceni Református Egyetem rektorával Máté Szalkán, a Kálvin János szobornál tartott ünnepi megemlékezéskor.
Ha komolyan vesszük a reformátorok tanítását, akik azt mondták, hogy mindennapos reformációra van szükségünk, és újra meg kell tenni azokat a lépéseket visszafelé a Szentíráshoz is, a tanításunk tisztasága felé is. Van, amikor elfelejkezünk arról, a rengeteg munkába, töredelembe, igyekezetbe, a feladataink tengere elsodor bennünket attól, hogy egy kicsit utána gondoljunk annak, hogy hol tartunk, milyen helyzetben vagyunk, mi vár ránk, és ehhez milyen tartalékokat kell mozgósítani, és hogyan tudjuk betölteni a hivatásunkat. A rendszerváltás után eltelt időben úgy felgyorsult az élet körülöttünk, hogy nemhogy még a rendszerváltás feldolgozását nem tudtuk elvégezni, hanem a napjainkat is úgy éljük, hogy nagyon nehéz kiszorítani ezt a elcsendesedő, magába néző, önvizsgálatot tartó időt. Most az egyházunk zsinata úgy döntött, hogy felállít egy úgynevezett jövőképbizottságot. De ennél sokkal fontosabb az, amit munkaprogramként hirdetett meg ez a bizottság, hogy nem elég, hogy 8-10-15 okos, értelmes, a hitét komolyan vevő ember összeül és összedugja a fejét, aztán valamire jutnak, hanem ennél ezerszer fontosabb az, hogy gyülekezeti szintig lemenően az egyszerű református emberek is elgondolkozzanak azon, hogy milyen egyházat szeretnének, mert a mi egyházi szervezetünk az képes arra, hogy helyben azokat a változtatásokat, elgondolásokat, akaratokat el tudja indítani és véghez tudja vinni, hogyha van igazi elszánás. Helyszinten is kell beszélni az egyház napi, meg távlatos feladatáról, ez most már elodázhatatlan.
És ezt hol kell megbeszélni? Mert ugye a református egyház alapja, a fundamentuma a gyülekezet, a Isten tiszteleten kell ezt elmondani?
A legegyszerűbb, idézőjelben, a presbitériumok szintje, mert azok egy demokratikusan megválasztott testület, akiknek ez a feladata, hogy ilyesmiken törjék a fejüket. Ez nem minden korszakban volt divat. Most szeretnénk, hogyha ez a presbitériumok gondja is lenne. Régen volt egy ilyen műsor, hogy találjuk ki Magyarországot. Hát találjuk ki azt az egyházat, ami a 21. században nem konformista módon, nem alkalmazkodva, de mégis figyelembe véve a körülményeket, azt a mögöttünk levő néhány évtizedet, amikor elkopott ez a önazonosságtudat, ezeket tudatosan újra kell építeni. Az lenne a kívánatos, hogyha nem csak a presbitériumok forgatnák az agyukat ezen, hanem a lehető legtöbb kis csoport, korosztályi csoportok, különböző érdeklődési területű egyháztagok hozzáadnák ehhez azt, ami a szívük vágya. Hogyha meg tudjuk ezt fogalmazni, az már fél siker, hogy mi az, amit nem szeretünk, mi az, amit szeretünk, ragaszkodunk hozzá, ami nélkül nem református egyház, ami református egyházunk, mi az, ami korhoz kötött volt, nyugodtan otthagyható, mert sem egyházunk tanítása, sem a szentírás, sem a kor kihívásai nem indokolják, hogy valamit megtartsunk, ami ballaszt, ami akadályoz bennünket. Ez olyan nagyfokú közös gondolkodás lenne, és olyan fantázia van benne, hogy ez megéri az időt. Majdnem azt lehet mondani, hogy ha már beszélünk róla, az már egy óriási dolog. Ha nem beszélünk róla, akkor ez azt üzeni, hogy megbékéltünk ezzel az állapottal, megbékéltünk azzal, hogy nagyon sok reformátusnak megkeresztelt atyánk fia nem találja meg a református templom ajtaját, vagy a református gyülekezeti ház ajtaját. Vannak olyanok, hogy debreceni és Debrecenben nem tudja, hogy hol van a református kollégium. Nem is beszélve arról, hogy az az ideológiai háttér, amelyik lebontódott, de jött egy csomó eltorzult filozófiáknak a csökevényei, mert van egy patchwork vallásosság, hogy mindenből szemelget egy kicsit, ami neki jó, de ez nem vezet sehova. A történelmi egyházaknak a felelőssége az, hogy azt a 2000 éves keresztény mentalitást, életformát átörökítsék. Ehhez össze kell kapaszkodni. Reformáció ünnepe táján téli esték jönnek, az emberek is jobban rá fognak arra érni, ami híveink is, hogy egy kicsit elgondolkodjanak ezen, és itt most tényleg mindenkinek a szava számít. A helyi gondolatoknak a megmozgatására nem feltétlenül csak a lelkipásztor alkalmas, hogyha ezt tudja ösztönözni, az nagyon jó. De semmiképpen nem valami hivatalos dologról van szó, hanem vagy jön belülről, és akkor az mutatkozzon meg, vagy hogyha nem jön belülről, akkor azon gondolkodjunk el, hogy miért nem jön belülről.
Például az énekeinket hogyan használjuk. Például ma a reformáció ünnepén Luther Márton által írt éneket énekelt a gyülekezet, az már 500 éves. Ezek kardinális kérdések, vagy hitelméleti szempontból nem meghatározók?
Aki a 150 Zsoltárt egyszer úgy megnézte a Bibliában, hogy milyen témákat hoz föl, milyen hangulatokat hoz föl az ember életből, azt lehet mondani, hogy abszolút életszerű. Semmi életidegen nincs benne. Az énekkultúránkban az a legnagyobb felelősség, hogy van az, hogy az a magyar ember, aki egy jó ízű lakodalomban, névestén, a magyar népdalokat szövegszerűen, ritmikusan és a maga tempójába ének, aminek a hangulata szomorú, azt lassabban. Ami vidámabb, táncosabb, azt meg úgy. Miért van egy ilyen kettős élet? Ugyanis az énekeknek a hangulatát, tempóját azt a régiek nem határozták meg. A régi énekben is lehet olyan ritmika, olyan lüktetés, amit hogyha jó tempóban adunk elő, az úgy hangzik, mintha most született volna. Mert a nagyon ősi meg a nagyon modern nagyon közel is van egymáshoz. Sokféle művészetben ez így van az éneklésben is. De az elnyújtott, azaz unalmas, kiégett, száraz, önmagáért való éneklés, ahol nincsen kedv, nincs benne az élet, sem a keserűsége, sem az öröme. Mit ér az az ének? Hogyha ilyenekről tudnánk beszélgetni, hogy mi az a felvett szokás, amiről se Calvin, se Luther, se Zwingli, senki nem tanított. Sőt, azt kell mondani a liturgia történetből, hogy a külföldi reformátorokkal ellentétben a Tiszántúlon is, Erdélyben is használatos középkori istentiszteletet reformálták meg, magyarították, és ez így már nem stíluskérdés, nem négerspirituális angol szászének, Luther korál, vagy Genfi Zsoltár, vagy gitáros ének kérdése, hanem az, hogy mi van belül. Hogy mikor jutunk el ahhoz a természetes állapothoz, hogy az emberben levő életérzés már ne kelljen szégyelni. Éppen a református egyház szervezet az a struktúra, ahol nem a klérus dirigál, nem fentről jönnek az ukászok, és ezért nagyon üzenetértéke van a zsinat döntésének, hogy delegálja, visszahelyezi a helyi közösségbe, hogy alulról szülessen meg valami, mert az egyházat nem a papoknak kell kitalálni, hanem a gyülekezeti tagoknak kell élni, együtt a lelkipásztorokkal. De a lelkipásztor senki helyett nem élheti meg a hitét. Erre kellene kicsit rávezetni, vagy ráhangolni a gyülekezeteket, hogy itt nem valaki helyett csinálják, hanem önmagukért teszik azt, hogyha egy jó ötletet elmondanak, az majd csiszolódik, mert a közösségben van annyi erő, hogy lekerekíti, hogyha nagyon sarkos, de annyi őszinteségnek lenni kell egymás iránt a református egyházban, hogy erről beszélünk. Most eljött a pillanat, meg lehet tenni, és én szeretettel föl is hívok mindenkit, aki ezt hallja és reformátusnak érzi magát, hogy gondolkodjon el ezen, hogy mi az, amit a sajátjának érez, mert abból lesz igazi reformáció.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.